Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Laca Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, a vérszérum terápiákat fejlesztő Orthosera Kft. Kutatásvezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Április végén tette közzé saját oltás hatékonysági kutatásának eredményeit a főváros. Azt nézték meg, hogy a betegségen vagy oltáson átesettek vérében termelődötte a védettséghez szükséges antitest milyen mennyiségben, és azt is mondták, hogy a kormánynak inkább ezzel kéne foglalkoznia, mint félrevezető táblázatok közzétételével. Hogyan lehet megcsinálni egy oltás hatékonysági kutatást úgy, hogy különböző egészségi állapotú embereket különböző időpontban, különböző életkorban és különböző alkalmazási leírattal rendelkező vakcinával oltottak?
Hát először is az van, hogy a tudományban az egy nagyon nehéz feladat, hogy jól kell föltenni a kérdést. Tehát amennyit én tudok például erről a fővárosi kutatásról, ők úgy tették föl a kérdést, hogy azok, akik hajléktalanok, hajléktalan szállón laknak, és beoltották őket, azoknak a vérében egy darab teszttel kimutathatóan van-e a határérték feletti ellenanyag. Tehát ha ez a konkrét kérdés, akkor erre lehet egy választ kapni relatíve egyszerű módszerekkel, és ennek azért a statisztikai elemzése sem rettenetesen bonyolult. Nyilván, mivel a kérdés elég speciális, hát nyilván a válasz is az, tehát például egy ilyen típusú kérdésfeltevéssel az a baj, hogy ez leginkább csak más hajléktalanokra érvényes. Tehát hogyha ebből mi most egy nagyobbat akarunk gondolni, meg több különböző oltást, meg különböző egészségügyi állapotú emberekre vonatkoztatni, hát akkor azt nem így kellett volna csinálni.
Hogy lehet vakcina típusokat összehasonlítani? Mi ennek a korrekt módszere?
Nemrégiben közöltünk egy tudományos közleményt, egyébként több egyetem együttműködésében, amelyben pont ezt vizsgáltuk. Tehát ez egy körülbelül egy éves munka, ami arról szólt, hogy 10 különböző antitest tesztet, amit laboratóriumban lehet használni, tehát nem ezeket a kis gyors teszteket, hanem azokat, amin a laboratóriumban számszerűen megmondjuk, hogy mennyi antitest van benne, ezeket hasonlítottunk össze egymással, illetve, és ez a kulcs, azzal, hogy ugyanezek a plazmák Jakab Ferenc laboratóriumában Pécset hogyan tudják semlegesíteni az élő vírust. Mert azért lássuk be, a puding próbálja az evés. Tehát a vakcina hatékonyságnak, vagy a bármilyen ilyen hatékonyságnak az a próbája, hogy ráöntik ezt a betegnek a plazmáját egy élő vírusra, és meg kell nézni, hogy ez semlegesíti-e vagy sem. És ha igen, akkor milyen hígításban? Na ezt is összehasonlítottuk, és azért elég sok tapasztalatra szertettünk ezáltal.
Arra az egyszerű kérdésre tudnak most választ adni, hogy a Magyarországon forgalmazott és oltott vakcinák közül kinek melyik a hatékony, mert a kineket bele kell tenni, mert az alkalmazási leíratuk más. Van, aki terhesnőn nem kaphat, van, amelyik életkorhoz kötő, tehát nem lehet azt mondani, hogy általában melyik a legalkalmasabb.
Igen, köszönöm, ez egy szabatosan föltett kérdés. A válasszal még adósak vagyunk. Tehát mi magunk is dolgozunk azon, elég sokan jelentkeznek nálunk. Mi alapjában kizárólag betegségen átesetteket vizsgálunk, hiszen ők azok, akik donornak jelentkeznek. De egyre többen azt látjuk, hogy egyre többen vannak köztük olyanok, akik oltást is kaptak. Aztán vagy átestek a betegségen, vagy nem, de oltást mindenképpen kaptak, és az ő plazmájuknak a vizsgálatát is végigeresztjük a saját rendszerünkön, és azt látjuk belőle, hogy vannak különbségek, egyelőre még olyat nem találtunk, aki ne lett volna valamelyik teszttel pozitív, de hát ez egy nagyon előzetes adat, éppen ezért dolgozunk azon, hogy strukturálisan erre a kérdésre választ tudjuk adni. Viszont azt is érdemes észben tartani, hogy amiket ön említett, hogy az egyiket nem lehet terhesnőnek adni, a másikat nem szabad túl időseknek adni, stb. Ez azért nem azért van, mert ez valami biológiai oknál fogva tilos. Ez inkább azért van, mert egyszerűen még az az adott gyógyszergyár, azt a vakcinát még nem volt ideje vizsgálni azon a populáción. Tehát valószínűleg az összes oltást az összes embernek be lehetne adni. Azt gondolom, hogy ez a kiindulási állapot. De nyilván azokkal kezdik, akiket valamilyen oknál fogva leszűrnek, hogy egy szűkebb populáció kapja meg, azon letesztelik, és hogyha az rendben van, akkor szélesítik egyenként az indikációt, tehát hogy ki kaphatja meg. Folyik-e? Hát azt gondolom, bővülni fognak ezek az alkalmazási leírások.
Folyik-e, és ha igen, akkor van-e értelme olyan kutatásnak, amelyik megmondja, hogy egy adott területen forgalmazott vakcinából melyik a leghatékonyabb általában?
Azt gondolom, hogy ennek olyan nagy haszna nincsen, mert lássuk be, nem ez a szűk keresztmetszet. Tehát olyan oltás nem lesz, ami mindenkiben egyaránt nagyon-nagyon hatékony. Tehát minden oltásra van egy biológiai reakciója az embernek, mindenkinek kicsit más az immunrendszere, ugyanúgy, ahogy a kinézetünk is kicsit más, hát az immunrendszerünk is kicsit másképp reagál. Tehát olyan, így is úgy is lesz olyan, akinek egy kicsit kevésbé hat, valami teljesen mindegy, hogy milyen oknál fogva, tehát egy valamekkora szórás van a rendszerben. És innentől fogva ezek nyilván különbözni fognak a különböző vakcinákra. Én azt gondolom, hogy túlzottan cizellálni erre a kérdésre adott választ, azt rengeteg munkával meg lehet csinálni, csak nem fog minket nagyon előre vinni.
Látott már olyan kutatást, amelyik korrekten ad választ erre a kérdésre? Nem csak nálunk, hanem bárhol, hogy egy adott területen forgalmazott vakcinából melyik a legjobb, mert egy átlagember ezt fogja kérdezni.
Tudom, tőlünk is ezt kérdezik, erre csak azt tudom mondani, hogy minden nehéz problémára, hát erre is van egy egyszerű, könnyen érthető téves válasz. Tehát ez sajnos a tudomány az ilyen, tehát akárhogy csűröm csavarom, nem fogom tudni azt mondani, és szerintem a kutató kollégáim se fogják tudni azt mondani, hogy A vagy B.
Vagy C vagy D, vagy amennyi éppen forgalmazásban van.
Igen. Igen.
Mit tudnak?
Vannak rosszabbak, de ezek mindig feltételhez kötöttek, tehát hosszú, bonyolult mellékmondatokkal együtt értelmesek.
Mit tudnak arról ma, hogy a betegségen való átesés, vagy az oltás ad-e nagyobb ellenanyagszintet, és azt mikor adja? Mert a mikor sem lényegtelen kérdés.
Igen, erre viszont egész jó adatokkal rendelkezünk, lassan már mi is, de mások is. Egyszerűen azért, mert azok, akik átestek a betegségen, azokról már viszonylag sok adattal rendelkezünk. Hiszen ő belőlük gyűjtjük a plazmadonorokat, tehát őket kénytelenek vagyunk vizsgálni, és ezek az adatok rendelkezésre állnak. Azt már viszonylag jól lehet tudni, például volt egy dán vizsgálat, ahol 4 millió embert vizsgáltak. Azért az elég sok, tehát praktikusan a teljes lakosságot. És azt vizsgálták, hogy aki átesett a betegségen, az milyen arányban védett az újrafertőződéstől. Ezek mondom, annyira nagy minta, hogy ezek elég megbízható adatok. Azt találták, hogy azok, hogy jellemzően körülbelül 80%-os védettséget jelent az, hogy akár tünetmentesen, akár hogy is, de mégiscsak átesett a betegségen. Az idősekben ez csak 49% volt.
Tehát a betegségen átesés a dán mintából levont következtetések szerint eltérő a fiatalabbaknál és az idősebbeknél.
Igen. Az idősebbeknél gyengébb, de a fiataloknál 80% körüli, ami azért egy jó oltásnak a védettségi szintjével körülbelül azonos.
Akkor arra is van már egy közelítő válasz, hogy a betegségen átesés vagy az oltás felvétele ad-e nagyobb védettséget?
Egyelőre erre még nincsen adat, mert nagyon különböző populációkat érint, meg ezt nehéz vizsgálni, de a rendelkezésre álló adatok azok azt mutatják, hogy ez nagyjából hasonló lesz. Tehát összemérhető a kettő.
Mikor alakul ki a védettség a betegségen való átesés esetén, meg az oltás felvételénél? Bonyolítja a képet, hogy van olyan oltás, amiből kettő kell, meg van olyan oltás, amiből csak egy kell. Tehát a kettő között valamikor kialakul, de mikor?
Tulajdonképpen arra kell gondolni, hogy nem az oltás véd meg bennünket, hanem az oltásra a szervezetünk ad egy választ. Tehát az oltás az a betegséget imitálja, mint hogyha valakit jó erősen fenékbe rúgnak, és az arra adott válasz az, ami minket véd a betegségtől.
De tehát attól függ, hogy nekem milyen a fenekem, amibe belerúg az oltás, vagy milyen az oltás, ami az én standard fenekembe belerúg. Mert ez tűnik mindennek.
Valóban mind a kettő számít. Például mondok egy egyszerű példát. Van olyan oltás, például a Pfizer vakcina az ilyen, amelyik egy határozott fehérjét választ ki, annak is egy részét, és azt juttatja be nagyon ügyesen, okosan, egy jó trükk segítségével a szervezetbe. És mivel ez a fehérje kritikus ahhoz, hogy a vírus szaporodni tudjon, az ez ellen termelt ellenanyagok kiváló védettséget nyújtanak. Szuper. Viszont, aki mondjuk átesik a betegségen, az a vírusnak az összes fehérjével találkozik, rengeteg különböző ellenanyagot termel, tehát nem egy szűk spektrumot, hanem egy tág spektrumot, viszont mindegyikből kevesebbet. Ezért van az, és mind a kettő a végeredményben egy hasonló védettséget nyújt. Ha viszont egy olyan mérést használok, hogy mondjuk csak azt az antitestet vizsgálom a beteg vérében, ami ellen mondjuk az ő oltása érzékenyítette, akkor nagyon magas értéket kapok. Ha egy olyan antitestet vizsgálok, ami például benne sem volt az oltásban, akkor teljesen nullát kapok. Tehát éppen ezért veszélyes az, nagyon sok ember jelentkezik magánlaboroknál azért, hogy megnézze a védettségi szintjét oltás után, de hogyha nem megfelelő tesztet alkalmaznak az ő oltására, ami amúgy teljesen jó teszt, de az ő oltására nem megfelelő, akkor olyan prima A-negatív eredményt kap, hogy aggódhat.
De hát ugye, ha valaki A-negatív eredményt kap, akkor az azt jelenti, hogy az eredmény szerint nem védett, de valójában védett, viszont onnan kezdve aggodalommal tölti a napjait, mert azt gondolja, hogy nem védett?
Pontosan így van. Uh-huh. Nagyon sok ilyet látok. Minden nap 3-4 ilyen telefonhívás eljut hozzám.
Uh-huh. Az ellenanyag szint minősége az a védettségre irányadó, vagy nem irányadó? Mert a mérésekre induló emberek mindig ezt szokták megfontolni, hogy azt a pénzt kifizessék-e, vagy ne fizessék ki.
Jogos, hát gondoljuk végig. Akkor, amikor valaki megkapja az oltást, vagy a betegséget, a szervezete kap egy támadást, erre a támadásra védekezik, és jó sok ellenanyagot termel. Hát ki többet, ki kevesebbet, de valamennyit azért csak termel. Termel. Igen, ám, de amikor legyőzte a betegséget, akkor utána a szervezet fölösleges dolgokat nem csinál, tehát ez az ellenanyag szint szépen lassan elkezd csökkenni. És egy egészen alacsony szinten marad meg. Ami lehet akár, hogy a tesznek az érzékenységi küszöbét el se éri például, de attól még ott van. És amikor kap egy újabb fertőzést, na akkor, mint egy varázsütésre, mivel már ott van benne az emlékezet, rögtön elkezdi termelni nagy mennyiségben megint az ellenanyagot. Fordítsuk le a gyakorlat nyelvére, tehát megkaptam az oltást, első dózis, második dózis, második dózis után vagyok 10 nappal, valószínűleg jó magas az ellenanyag szintem. Eltelik 3 hónap, nem találkoztam a betegséggel, az ellenanyag szintem jelentősen lecsökken. De attól én még védett vagyok, mert ha kapok egy betegséget, vagy újra találkozik a szervezetem a betegséggel, 2 napon belül megint magas lesz az ellenanyag szint. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból egy szűk idősávban azért az jó kórjelző.
Uh-huh. Odáig, akkor ha jól értem, eljutottunk, hogy nem érdemes az embernek, ha felvette az oltást, azzal idegesítenie magát, hogy méregetni próbálja a szervezetében az ellenanyag szintet. De egyébként van olyan korrekt módszer, amelyik nagy biztonsággal meg tudja mutatni ezt, ha esetleg valamikor szükség volna rá?
Természetesen, tehát... Még egy dologról nem beszéltünk, de eléggé fontos. A koronavírus, ez a mostani SARS-2 COVID, ez olyan reakciót vált ki az emberekből, hogy nagyon sokakban sem ekkora IgG, tehát ilyen tartósan fennálló ellenanyagszint termelés nincsen. És a mi korábbi vizsgálataink is azt mutatták, például élsportolókon, hogy néhány százalékukban volt csak ellenanyag. De azért, mert mondjuk az 1/3 az már legyőzte a vírust a nyálkahártyákban. Tehát olyan ellenanyagokat termelt, amely a nyálkahártyában válik ki, és már ott, a torokban, a garatban eliminálja a vírust. Nem kerül be a vérbe igazán, és ezért nem is lesz tartós ellenanyagszint, de ugyanolyan védettek, mert legközelebb megkapja, akkor megint ugyanúgy termelődik ez a nyálkahártya ellenanyag, és azután az ott eliminálja a vírust. Tehát ilyen szempontból ez jó. A harmadik ilyen rendszer egyébként a sejtes immunválasz, amit most kezdtünk el mérni a laboratóriumban, mert technikailag nagyon nehéz, és ez is egy jelentős tényező a védekezésben.
Tehát abban...
Az ellenanyag szint az összesen csak 1 a 3 főből mondjuk.
Lehet abban bízni, hogyha valakinek az első körben elsikerült kapnia a vírust a nyálkahártyájával, akkor biztos, hogy a másodikban is ott fogja elkapni? Nem fog találkozni egy masszívabb vírussal, amelyik minden áron a tüdejébe akar jutni?
Hát, ez benne van sajnos. Ez abszolút benne van, mert ugye maga a vírus is változik. Mi is változunk, tehát ha az ember 2 évvel később kapja meg a vírust egy olyan állapotában, amikor ő maga is legyengült valamiért, akkor azért könnyebben elkaphatja. Tehát ezért mondom, hogy ha valaki be van oltva, akkor ne gondolja azt, hogy akkor ő most vastag páncéllal rendelkezik és bármit megtehet. Nem állhat ki a gátra és mondja, hogy ide lőjetek vírusok, mert attól azt ő még elkaphatja.
De hogy kell érteni a legyengültség kifejezést egy világjárványban, amikor azt láttuk, hogy nagyon jó fizikai állapotban lévő legyengültnek csöppet sem látszó emberek kapták el és kerültek súlyos állapotba, mások hozzájuk képest kevésbé kisportolt emberek meg átvészelték?
Kétségtelen, tehát az immunrendszer erőssége az nem olyan dolog, amit így rátekintéssel meg lehet állapítani. Tehát azt látjuk egy emberen, hogy jó, kigyúrt izmos, meg azt is látjuk, hogy csenevész, vagy azt is látjuk, hogy elesett, idős, de az immunrendszerünk azért annak az erőssége az nem egy ilyen egyszerű számmal kifejezhető dolog. Például, ha gondolunk, hogy talán az egyik legegészségesebb populáció a terhes nők, hiszen gyermeket szülnek, fiatalok, egészségesek, nem csak saját magukat, hanem még egy életet tudnak táplálni, tehát nagyon-nagyon egészségesek, mégis akik elkapják a koronavírust a terhesség második, harmadik felében, vagy harmadik trimeszterében, azok gyakran nagyon súlyos állapotba kerülnek. És egyszerűen nem tudjuk ennek az okát.
Az kezd világosabbá válni, hogy egy fejlődő szervezetre, egészen konkrétan a gyerekekre, hogyan hathat egy új típusú vakcina, amilyen az mRNA-s típusú vakcina?
Nem nagyon tudjuk ennek még a részleteit. Tehát viszont azért azt mondhatom, hogy ezek a vakcinák, tehát az mRNA-s kutatás azért az nem új. Tehát az már 30 éve velünk van, nagyon sokat tudunk róla, tehát könyvtárnyi szakirodalma van. Tehát én azt gondolom, hogy a reális, a szakma szabályai szerint elvárható mellékhatások, azok kontroll alatt vannak. Tehát azokat tudjuk, ismerjük, keressük. Nem várjuk, hogy legyenek, és nem is találkozunk vele a valóságban. Azt gondolom, hogy ezek nagy biztonságú készítmények.
De hogy kell elképzelni? Mert egy aspirinnál a nagymamám azt mondja, hogy gyerekkorodban vegyél be belőle egy felet, de egy vakcinánál nem mondja senki azt, hogy akkor abból egy felet vegyél be. Mert az egy adag, az egy dózis, nem?
Valóban, de alapjában azokról beszélünk, hogy és éppen ezért lépésről lépésre haladnak a cégek. Most azért a 16-18 éves korosztályt oltják, akik nagyon sok szempontból már felnőttnek tekinthetők, tehát fölserdültek. És akkor az azokból szerzett tapasztalatokból megyünk egyre le.
És a fordulópont a serdülőkor tekinthető fordulópontnak, amikor egy ember szervezete a korábbihoz képest nagyon jelentősen átalakul egy ember életében?
Hát az mindenképpen, hiszen akkor növünk föl. Tehát a serdülőkor előtt gyermekek vagyunk, utána pedig felnőttek, ivarérettség, stb. Tehát ilyen szempontból ez fontos, az immunrendszerünk is ilyenkor változik, de meg nyilván van a csecsemőkornak a végén egy, amikor az anyai immunitás már lecsökken, és vagy hát ez a csecsemőkor elején van, az újszülöttkor végén. De azt gondolom, hogy ezekkel most nem kell foglalkoznunk, ezekkel a kérdésekkel, mert ezek olyanok, amik jóval kisebb problémát jelentenek nekünk, mint az, hogy a felnőtteket és utána sorban az összes többi életkort is gyorsan át kell oltani. Tehát az egy kritikus dolog. Sokkal fontosabb, mint azon töprengeni, hogy esetleg talán valamiféle soha nem látott, nem várt mellékhatás kialakulhat-e.
Egy ismeretlen, nem várt, soha nem látott mellékhatáson nem érdemes ezek szerint lamentálni, hogyha tudjuk, hogy mekkora a kockázat? Mert a kockázat az a meghalás kockázata. Hát,
pontosan. Tehát azt, hogyha ilyeneket hallottam, mondok egy butaságot, amit sokan mondanak, azért nem akar oltást fölvenni, mondjuk mRNA-s típusú oltást, mert hogy ez beépíti az ő genetikájába a vírusnak a fehérjéjét. Hát segítek, maga a vírus is ezt csinálja, csak nem egy fehérjével, hanem sokkal, és meg is betegíti, és még bele is halhat. Hát akkor annál csak jobb az, hogy valami ellenőrzött körülmények között egy egész kicsit kapok belőle. Vagy ugyanígy, hogy vírus van a valamelyik vakcinában. Hát persze, hogy vírus van benne, de a vírusban is vírus van, csak az halálos vírus. Tehát ezeken szerintem ilyen laikus információk alapján nem szabad döntést hozni.
Ugye, nagyon sokféle terápiáról hallottunk a világjárvány kitörése óta. Ezek közül az egyik az úgynevezett vérplazmaterápia. De korábbi beszélgetésünk során azt már megtanultuk, hogy ez sem új, mert más területeken vérkészítményekkel foglalkoznak. Hogy alakul a vérplazmaterápia? Most már másfél éve benne vagyunk a járványban.
Igen, most tudom mondani, hogy az első teljeskörű kiértékelésen túl vagyunk, tehát több mint 300 beteg adatait tudtuk összegyűjteni, és ebből tulajdonképpen két fontos tapasztalat van. Az egyik, hogy a plazmaterápia praktikusan minden betegnek hatott, akibe beadták. Ez azt jelentette, hogy a beadás másnapjára ezeknek a betegeknek a gyulladásos paraméterei, amik azért laborban mérhető objektív paraméterek, jelentősen csökkentek. Tehát ez egy fontos dolog, megkapta a plazmát, másnapra jobban lett. A másik fontos dolog, és utána sokan, sokaknak ez már elég is volt ahhoz, hogy megszakítsa azt a folyamatosan romló állapotot, amelyben szegények voltak éppen, és elindultak a gyógyulás útján. Nem mindenkin tudott segíteni természetesen, de sokakon tudott. A másik fontos tapasztalat pedig az, hogy azok, akik hamar kapták a plazmát, jelentősen jobban éltek túl, mint azok, akik késve. Tehát ugye eleinte nem tudtuk, mikor kell plazmát adni, akkor adták be az orvosok, amikor épp lehetőségük volt rá. De utólag kielemeztük az adatokat, és nagyon szépen kijött, hogy azok, akik korán kapták meg, tehát a kórházba kerülés után legfőjebb három napon belül, azoknál szignifikánsan jobb volt a túlélés, mint azoknál, akik később.
De mi számít igazán koránnak például a plazmaterápiánál, amikor sok olyan esetet láttunk, amikor valaki otthon küzdött napokig, akár egy hétig is, és csak akkor került kórházba, amikor már tényleg nem volt más választása. Onnan számítjuk a koránt, hogy a kórházba kerülés első időszaka? Vagy amikor a kellemetlen tünetek megjelennek? Mert ezeket a tüneteket az emberek teljesen másként viselik. Van, aki azonnal kórházba megy, van, aki meg küzd otthon, ameddig csak bír. És az időközben meg telik.
Ez az, és ez az a probléma, amit egyelőre nem tudunk leküzdeni, mert ez egy sok szereplős játék, és mi csak egy szereplő vagyunk ebből. De azt kéne elérni, hogy a tünetek jelentkezése után legfeljebb egy hét teljen el, amikor a beteg plazmát kap.
Uh-huh.
Tehát azt kellene elérni, hogy minél hamarabb kapja meg, mert annál több a hatása egész egyszerűen.
De más kezelések helyett, vagy más kezelések kiegészítéseként? És ha igen, akkor milyen ütemezésben? Mert arról is sokat tudunk már, hogy milyen nem speciális COVID készítményekkel dolgoznak a kórházakban.
Természetesen ezeket ismerjük. A plazmaterápiának az a szerencséje, vagy az a jellegzetessége, hogy minden mással is adható. Tehát ezt igazából bármi más mellett is be lehet adni, sőt, vannak olyan betegpopulációk, például az előbb említett terhesek, akiknek a plazmán kívül nem is nagyon lehet mást adni.
Az, hogy
tehát honnan... ilyen szempontból hogy kapják meg.
Az, hogy honnan származik a plazma, ez ma már teljesen automatikusan működik, mert az első időszakban lehetett hallani olyat is, hogy valaki ment volna egy kemény betegség átélése után, hogy neki biztos sok alkalmas anyaga van, de kiderült, hogy nincs.
Ez most is így van, tehát mondom, variábilis az, hogy egy adott ember, aki átesik a koronavíruson, milyen magas ellenanyagszinten rendelkezik, de ha úgy tetszik, ezt mi rutinszerűen mérjük, és csak azokat hívjuk be, akiknek magas az ellenanyagszintje, teljesen függetlenül attól, hogy korábban mennyire voltak betegek.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy különböző vakcina típusok hatékonysága összehasonlításának a nehézségeiről beszéltünk. De a vérplazma terápia hatékonyságát azt egyáltalán mivel lehet összehasonlítani? Egy másik vérplazma terápiával? Az elég értelmetlennek tűnik.
Pedig pontosan ezt csináljuk. Egyszerűen azért, mert azért a mai helyzetben egy igazán korrekt, tudományosan korrekt kontrollcsoportot fölvenni, azért az nem lenne etikus.
Magyarán kezeletlenül hagyni valakit?
Úgy kezeletlenül hagyni, hogy még meg is kapja a terápiát, csak nem plazmát kap. Vagy nem olyan plazmát, amiben ellenanyagok vannak, de azt mondjuk neki, hogy ez akár az is lehet. Ez az igazi kettős vakvizsgálat. Azt gondolom, hogy ez etikailag most nem elfogadható. Tehát mindenki, aki bekerül a vizsgálatba, kap plazmát. Mindenki olyan plazmát kap, ami az akkor elérhető legjobb. És utólag kell kiválasztanunk, hogy valamilyen szempont szerint 2-3-4 csoportba osztjuk őket, és egymáshoz hasonlítjuk a plazma terápián átesett betegeket, ebből kell következtetés levonnunk.
De hogy lehet, amikor nehéz egy laikus számára megérteni, hogy biztosan a plazmaterápia hatott-e, vagy a vele párhuzamosan alkalmazott egyéb gyógyszerek hatottak-e vajon?
Ez is egy jó kérdés, és tudományosan nagyon releváns, és én is borzasztó kíváncsi vagyok rá, hogy szétszálazzuk, de azért valljuk be, ha ott van egy kezelőorvos, aki kezeli a betegeit, őt nem az érdekli, hogy az egyik vagy másik készítmény önmagában mennyit hat, hanem az érdekli, hogy amit ő tud alkalmazni azon az adott betegen, hogyha az mindig kombináció, akkor mindig a kombináció az összességében mennyit hat. Mert az menti meg a betegeket, ez a napi gyakorlat. Tehát itt óva inteném, én kutatóorvos vagyok, tehát egyben kutató és egyben orvos is. Orvosként azt mondom, engem nem érdekel, hogy melyik hat mennyire, az érdekel, hogy a teljes terápiás protokoll összességében mennyit hat. És hogyan tudom azt minél jobban alkalmazni. Kutatóként meg azt mondom, hogy tehogy alkalmazzatok nekem egyszerre 2-3 dolgot, mindig csak egyet, és mindig legyen hozzá 3-4 kontrollcsoport. Na ez az, ami most nem reális.
Akkor most ilyen historikus módon mondják meg, hogy a vérplazmaterápia az első nap, a második nap, a harmadik nap, a negyedik nap mit művelhet vajon az emberre?
Pontosan. De arra azért vannak trükkjeink, tehát utólag megnézzük, hogy például hány százaléka gyógyult meg azoknak, akik az első nap kapták a plazmát a kórházba kerülés után, hány százaléka akik a második nap, és így tovább. És például, hogyha ezt így végignézzük, és kialakul egy trend, akkor azért ez egy elég erős bizonyíték. És most azt látjuk, hogy a harmadik napnál van egy ilyen mérföldkő, tehát aki ez előtt kapja meg, azoknál elég jó a túlélés, tehát 70% fölötti, aki ezután ott meg már leesik 60%-ra, aztán később az alá.
De ez hát, a vérplazma terápia időszerűségére bizonyíték, nem? Magyarán azt mutatja meg, hogy minél hamarabb, annál jobb.
Igen.
Arra van adat, hogy körülbelül milyen állapotú embereknél hat igazán? Mert az, hogy az első, második, harmadik nap, ez két embernél lehet teljesen különböző. Van, aki az első napon is nagyon rosszul van, van, aki a harmadikon sincs nagyon rosszul. Tehát nem feltétlenül ugyanolyan állapotúak azok a betegek, akiknél egy időpontban elkezdik a vérplazmaterápiát.
Erre is szerencsére van adatunk. Tehát például megmérjük minden betegben a gyulladásos markereket a vérből plazmaterápia előtt és utána. És az előtti nap azért ezekben a betegekben, akik plazmát kapnak, hát ez igen magas. Tehát mondjuk a, mondom, a CRP szintet, azt sokan ismerik az egészségügyben, vagy hát ott mindenki, az az egészségesekben nulla körül van, 0-1-2-3, tehát 5 alatt, de azok a betegek, akik ezt a plazmaterápiát kapják, annak 100 körül van. Tehát igen jelentősen magas, tehát olyan betegek ezek, akikben nagyon erős a gyulladás, nagyon, és nyilván elesett állapotban vannak.
A gyulladásos markerek, tehát ezen a mérőszámon tudják nyomon követni, ha jól értem, akkor a vérplazmaterápia hatását? És az elkezdi lehúzni?
Pontosan. És több ilyen mérőszám is van. Például a mostanában híressé vált interleukin 6, ami a citokin viharnak az egyik legjobb mérőszáma, az szintén egy ilyen 100 pikrogram körüli érték átlagosan azokban a betegekben, akik plazmát kapnak, tehát kórházba kerül súlyos állapotú betegek, és azért ez másnapra lemegy 40-re. Tehát azt mondjuk, hogy ha napokig 100 körül volt, megkapta a plazmát, és lement 40-re, és utána ott marad, akkor azt mondom, hogy ez egy hatás.
Azt is megtanultuk ebben a világjárványban, hogy ez egy olyan vírus, ami nagyon különböző szervben képes tüneteket okozni. Agyban, szaglás, látás, mindenfélében. A vérplazmaterápia ezekben a tünetekben is hatásos? Tehát ha elkezdem kapni, akkor hamarabb visszatér a szaglásom?
Erre nem tudok konkrét választ adni. Tehát igyekeztünk olyan paramétereket beválogatni a vizsgálatba, ami számszerűen mérhető. Mondjuk a szaglás visszatérése az egy viszonylag nehezen objektivizálható dolog, és mivel nagyon kicsi az erőforrás, tehát az orvosoktól, akik a betegágy mellett állnak és adatot kérünk, nem akartam őket bosszantani azzal, hogy akkor még azt is kérdezze meg a félmeddig maga tehetetlen betegtől, hogy most mennyire érzi a virágillatot.
De nyilván frontvonalban vannak, nem lehet szagoltatni ott a betegekkel. Arra van-e már ennyi idő után adat, hogy a vérplazmaterápiával kezelt betegek, azok hamarabb szabadulnak-e meg magától a COVID-betegségtől, mint azok, akik nem szabadultak meg tőle? Megismertük a post-COVID kifejezést is, hosszan elhúzódó tünetek, nagyon kellemetlenek.
Pontosan, ez egy olyan kérdés, amire a jelenlegi adatunk nem tud kielégítő választ adni, egyszerűen azért, mert nem elég jó az adatminőség, de azt gondolom, hogy ez egy kritikus dolog, és az elkövetkező években fog nekünk is, más kutatóknak is feladatot adni, hogy a COVID utáni tüneteket hogyan tudjuk helyrehozni. És egyébként erre a plazmaterápiától teljesen függetlenül már indítottunk két kutatást is.
Milyen típusú kutatásokat, ha nem plazmaterápiás kutatásokat?
Onnan indultunk ki, hogy sokan, akik donornak jelentkeznek hozzánk, panaszkodnak. Azt mondják, hogy oké, hogy ő 6 hete egészséges, az orvos hazaküldte, hogy teljesen jól van, de ilyen-olyan panaszai vannak. És visszamértük, tehát mi fölhívtuk őket telefonon hónapokkal később, és kiderült, hogy 46-44%-ukban maradandó panaszok vannak. Szóval, hogy ezzel érdemes akkor foglalkozni, mert ez egy probléma. És az egészségügy a hogy is mondjam, a kórházi kezelések, az ezen már túl vannak. Tehát ott most el vannak foglalva ennél súlyosabb problémák kezelésével. Mondok egy példát, jellemzően arról számolnak be ezek az elhúzódó covidos vagy posztcovidos betegek, hogy mondjuk két lépcsősor megmászása után már alig kapnak levegőt.
Pedig a tüdőről azt szokták mondani, hogy ez egy nagyon masszív, nagyon erős szerv az. Ha az embert edzi, akkor az képes regenerálódni. Covid után nem?
Ez az érdekes benne, hogy itt a testnevelési egyetemen mi sok sportolót látunk. Tehát fiatal sportoló, akár élsportoló, tehát azt gondolná az ember, minimális tünetekkel átesett a betegségen, hogy ugyanilyen tünetekkel átesett már az influenzán, aztán kutya baja két héttel később. És mégis Covid után hetekkel is, hónapokkal is küldi az edzője, hogy hát valami nem jó. Csinálunk egy kardiológiai kivizsgálást, minden negatív, kiváló. Tehát tulajdonképpen nincs olyan ok, amire azt mondanánk, hogy nem megy, de valahogy a fizikai teljesítménye, ha úgy tetszik, a sport teljesítménye nem tért vissza az eredeti szintre. És például ezért kezdtünk olyan vizsgálatba egy magyar vállalkozással közösen, hogy hőbesugárzást alkalmazunk a tüdőn. Tehát a mellkason, egész egyszerűen azért egy ilyen mélyen elnyelődő elektromos sugárzást, ami tulajdonképpen hővé alakul, mert ezt például kimutatták, hogy ehhez valamelyest hasonló tumoros állapotokban egy adjuvás terápia, tehát egy kicsit segít a regenerációban.
De ezt nem úgy kell elképzelni, mint amikor a trópusokon nyaralok és forró levegőt szívok be? Mert ott azért az ember orra azt meghűti. Tehát nem az a fajta hő?
Ne, egy kicsit mások ezek egyébként, tehát fizikailag ez más, de inkább csak azért mondtam példaként, hogy ez is egy olyan dolog, amivel azt a kicsit még talán tudjuk segíteni, hogy regenerálódjon, gyógyuljon meg a szervezet, és ne pedig egy új egyensúlyi állapot alakuljon ki, amiben tartósan az van, hogy tartósan liheg minden egyes lépcsősor megmászása után, mert azt gondolom, hogy nem ez az, amit szeretnénk elérni. Tehát ez egyszerűen nem elég.
De nem olyan az ember szervezete, hogy akar is regenerálódni? Mert ha igen, akkor nyilván van egy pont, ami a Covid után ezt egyszer csak akadályozni kezdi. Van ilyen pont? Látnak ilyen pontot, vagy ez abszolút laikus okoskodás?
Nem, ez nem laikus. Magunk is ezeket a pontokat keressük, csak nehéz ezeket megfogalmazni. Mert más típusú tünetek, ezek más panaszok, mint bizonyos betegségekben. Tehát ez a Covid valahogy, nem tudjuk miért, valamiért, olyan tüneteket hagy maga után hátra, amiket nem vártunk. Például pszichológiai tüneteik vannak. Tehát elég sokan, és azt egész jól megbízhatóan leírták, agresszívebbek lesznek, ingerlékenyebbek lesznek.
Nem lehet, hogy azért, mert be voltak zárva másfél évig egy sportolónál, akinek meg egyébként versenyre kellett volna mennie, amiért évekig küzdött. Hát jó, hogy dühös.
Jó, hogy dühös valóban, de ezt a dühöt majd remélem arra fordítják, hogy minél jobb eredményeket érjenek el a sportpályán, de ettől függetlenül, tehát ezeket szét lehet választani, ezeket a hatásokat egymástól ilyen tudományos módszerekkel, és bizony vannak ilyen hosszan fennálló hatások, amik a pszichére, a bérrendszerre, az egyébként az immunrendszerre, illetve a fizikai teljesítő képességre érvényesek. Ezeken egyszerűen dolgozni kell egyenként.
A sportolók egyébként, elnézést a kifejezésért, de jó alapanyag ahhoz, hogy az elhúzódó Covid jelenségét megismerjék. Az ember azt képzelni, hogy nekik vannak korábbról is adataik, mert őket mérik folyamatosan. Minden pillanatuk, szinte minden sejtjük ellenőrzés alatt van. Használják ezt az adottságot?
Igen, keressük most ennek a lehetőségét. Ugye ezek a kutatások most indultak, néhány vizsgálaton vagyunk túl, és éppen ezen dolgozunk, hogy ezt kihasználva ezen a speciális populáción, azt is mondani kell, hogy ők egészségesek. Tehát az a szerencse, hogy nem nagyon kell ilyen kísérő betegségekkel, gyógyszerekkel, stb. Foglalkozni, tehát bármit, amit mérünk rajtuk, különbséget, az valószínűleg betudható a vírusnak, tehát valószínűleg hamar jó eredményeket fogunk tudni velük elérni.
És a sport...
motiváltak.
Motiváltak, nyilván, mert versenyezni akarnak. És a sportolókból nyert adatok ezek a nem sportoló populációra irányadók lehetnek? Mi nem vagyunk annyira motiváltak, nem is vagyunk annyira egészségesek.
De a tüdőnk az mégiscsak hasonlóan működik. Tehát, hogyha van egy kezelés, ami a sportolókon, mert motivált, hajlandó befeküdni heti 3-2 órára, mert neki még ez is kell, azt utána, ha már tudjuk, hogy hat, akkor sokkal könnyebb az aktív életmódot folytató lakosságra kiterjeszteni, és így tovább.
Mi lesz a vérplazma terápiával, ha vége lesz a járványnak, és nem lesz kitől anyagot levenni?
Ezen is dolgozunk, tehát dolgozunk azon, hogy stabil gyógyszerkészítményt állítsunk elő. Ez lehetséges, tehát meg lehet azt csinálni, hogy nem az egész plazmát, ami egy néhány hónapig eltartható fagyasztott készítmény, hanem abból csak az antitesteket kigyűjtjük, és ezeket egy fagyasztva szárítva eltesszük. Ez viszonylag sokáig stabil marad, tehát ilyen szempontból, hogyha el is megy a járvány, idővel fel tudunk készülni arra, hogyha egy új jön, és ugyanez az antitest jó ellene, akkor ez elérhető legyen. És van néhány ilyen készítmény már a világban, mi is ezen dolgozunk.
Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy új járványnál, aminek a minőségét még nem tudjuk, a most előállított antitest jó lesz?
Nem tudjuk. Ez volt a jó válasz. Azért kettő dolog lehet, ami is mind a kettő tulajdonképpen szerencsés. Az egyik az az, hogy jó lesz rá az antitest, és elő tudjuk venni ezt a készítményt, tehát nagyon hamar meg lehet fogni az új eseteket. A másik, hogy most azért a plazmaterápiát megtanultuk, hogy kell csinálni. Tehát ha kialakítjuk azt a kritikus infrastruktúrát, hogy ez bármikor, akár napok alatt bevethető legyen, és ne kelljen mondjuk 3-4 hetet várni rá, mint ahogy tavaly március-áprilisban történt, hanem mondjuk 3 nap múlva meglegyen, az első gyógyult után már azonnal kész legyen, akkor azért megint tudunk egy időt nyerni. Mm. És hát nyilván nem is dolgozunk.
De a plazmaterápia az megáll egy jól kialakított vakcináció mellett? Mert az ember azt képzelné, hogyha az jól megy, megvan az anyag, akkor nem lesz szükség plazmaterápiára, mert az emberek nem kerülnek olyan állapotba, hogy elesettek legyenek, és szükségük legyen arra.
Pontosan ez a cél. Tehát azt szeretnénk, hogy oltással megelőzzük, hogy bárki beteg legyen. Nem akarunk beteget látni, azt szeretnénk, hogy ne legyenek betegek. Ha valaki mégis megbetegszik, akkor viszont legyen hozzá gyógyszer. Nyilván a plazmaterápia az egyik ilyen gyógyszer.
Mi lesz, hogyha nem lesz ilyen világjárvány? Milyen vér készítményterápiákat lehet fejleszteni? Egyáltalán milyen fejlesztési irányok vannak? Ezen a járványon tanultak valami olyan újat? Nyilván az időn kívül, hogy mindent sokkal gyorsabban kell csinálni.
Természetesen, tehát azért az nem titok, mi több mint 10 éve foglalkozunk vérszérum terápiák fejlesztésével. És ezeknek a terápiáknak semmi köze a vírusbetegségekhez. Tehát az első készítményünk, ami egyébként már most is elérhető, az vérszérummal kiegészített csontimplantátum. És főleg fogorvosok használják. Tehát ez arra való, hogyha valakinek nem lehet implantálni, mert annyira lesorvatta a fogágy, akkor azt föl lehet építeni a csontot, és ezt is a vérszérum segíti elő. Tehát van nagyon sok olyan eleme a szervezetnek, ahol egy szérumterápia segíteni tud. Vagy a másik főkészítményünk, amely például porckopás ellen van. Tehát az is egy állandó gyulladás, ott egy ilyen gyulladás csökkentő és sejtregeneráló hatású injekciós készítmény. Tehát van sok olyan feladatunk, és nagyon szeretnék már visszatérni ahhoz, hogy ezeket az indikációkat fejlesztjük, mert látom, hogy ez problémát okoz a betegeknek, tehát van még feladat előttünk bőven.
Látják nagyjából, hogy a lezárások alatt, amikor nem lehetett kórházba menni, mert a teljes állomány a COVID ellen küzdött, hányan torlódtak föl úgy, hogy már nagyon fáj, és már alig bírják? És nem sportolók, hanem civilek.
Igen, ezt is látjuk, ezt egy teljesen más irányokból. Például most is folyik egy klinikai vizsgálatunk az izületi plazmaterápiával, tehát térdizületi porckopást gyógyítunk ilyen saját vérből kivont vérszérummal, és látjuk, hogy a betegek nagyon sokszor azért jönnek, mert sehova máshova nem tudnak menni. Hát rajta van a várólistán, hogy protézis beültetés, fáj neki, de nincs protézis beültetés, mert hogy ez most választott idejű műtét, elektív műtét, ergo halasztás alatt van. És már egy éve halasztás alatt van.
Meddig lehet ezt halasztani? A gerincműtéteknél tanultuk meg azt is, hogy ez igazából sem eddig, mert olyan életminőség romlást, olyan elviselhetetlen fájdalmat okoz, hogy nem lehet abban tartani az embert. Ugyanúgy, mint ahogy a rákos betegeket sem lehet abban az állapotukban tartani, ott azonnal meg kell csinálni. Meddig lehet egy porckopással élni?
Ez mindig relatív, ettől függetlenül azt szoktam mondani a betegeknek, hogy nem is baj, ha van rá egy kis várólista, mert legalább föl tud készülni, előtte tud egy kicsit gyógytornázni, el tudja rendezni a munkáját, hogy utána jól föl tudjon épülni, de azért ez néhány hónap. Tehát amikor valakiben megérik a döntés, hogy most már olyan rossz az életminőség, hogy szüksége van mondjuk egy térdprotézisre, akkor azzal nem célszerű már egy-két évet várni. Tehát az már szenvedéssel, küzdéssel, életminőség romlással jár.
Például egy tért protézis esetében a vérplazmaterápiát a saját vérből állítják elő, vagy valaki más véréből állítják elő, akinek jobb a térde?
Mind a kettő lehetséges. Egyelőre az, ami engedélyezett, az a saját vérből előállítható, ennek az összes limitációjával, de már ez is hatékony, aminek örülünk, de ennek mentén azért dolgozunk azon, és nagyon remélem, hogy egy éven belül ez is elérhető lesz, hogy egészséges fiatalokból vett, tehát donorvérből előállított szérumot tudjunk alkalmazni.
Uh-huh. Akkor gyűjteni fognak embereket? Mindenki azt fogja nézni, hogy ő vajon kinek a térd vérplazmáját fogja megkapni, mert mindenki valamilyen olimpiai sportolójét szeretné, aki fiatal is, és úgy fut, mint a nyúl.
Igen, valóban, ezt meg is értem, de igazából nem látszik rajta. Úgyhogy ez a szerencse, a lényeg az, hogy egészséges, jól választott populáció legyen.
A vérplazmaterápia egyébként az egész világon ugyanolyan kurrens, mint amilyen sokat itt mi beszélünk róla? Mert ugye a vakcina az szinte mindent elnyom, az a leghíresebb, a legfontosabb és az a legnagyobb szenzáció. A vérplazmaterápia hol van?
Hát a vérplazmaterápia az a második vonal, vagy ha úgy tetszik, időben az első. Tehát ez az, ami először odaér, hogyha egy új kórokozó megjelenik és lehet kezelni. Ezért volt ez nagyon fontos, hogy mi is hamar bevezessük, mert ez akkor jó. De természeténél fogva ez egy átmeneti terápia, tehát ahogy jönnek az újabb speciális készítmények, különösen a megelőző készítmények, magyarul a vakcinák, akkor ezeknek a létjogosultsága szépen lassan elkopik.
Speciális
készítmény. Tehát ez legyen így is.
Speciális készítménynek számítana az, hogyha volna speciális koronavírus elleni gyógyszer, ami arra van kitalálva, arra van fejlesztve, vagy ez nem fontos kérdés, az a lényeg, hogy legyen valamilyen gyógyszer, ami hat.
Hát ez utóbbi a lényeg. Igazából vírusok ellen igazán hatékony készítmény azért kevés van. Tehát mondjuk antibiotikum, ami a baktériumokat pusztítja, abból azért sok fajta van, és ezek erős hatékonyságú készítmények. Antivirális, tehát vírusellenes készítmény azért kevés van. Hogy mondjak rá példát, tehát a náthának nincs gyógyszere. Az influenzának sincs gyógyszere, a hatékony legalábbis. Az AIDS-nek annak most már van gyógyszere, de ahhoz meg nincsen vakcina. Tehát a vírusok ellen azért a küzdelem sokkal nehezebb, mint mondjuk a baktériumok ellen.
Nem fog...
Ezért is fontos a vakcina, tehát ha van hatékony vakcinánk, akkor az a tuti, mert akkor nincs beteg, nincs járvány, és innentől fogva akkor tudunk nyugton élni.
És a nyugton élés az azt jelenti, hogy mindenki foglalkozhat a saját korábbi betegségeivel, és legalább a Covid-dal nem kell foglalkoznia.
Pontosan. Van elég bajunk ebből is.
Hogyan alakult a vérplazma terápia klinikai felhasználása? Az első időkben lehetett arról hallani, ön is beszélt róla, hogy mintha nem ment volna át azonnal, még az orvosi köztudatba se, hogy ez létezik és működik.
Megvallom, ezzel most is küzdünk. Tehát vannak olyan kórházi osztályok, ahol rendszeresen kérnek plazmaterápiát, és kialakult egy belső rutin, egy protokoll, tudják már, hogy nagyjából kinek fog hatni, és akkor ez elsősorban azoknak a betegeknek kérik be, tehát nyilván ebben van egy tapasztalati tény is, de vannak olyan helyek, ahol egyáltalán nem használják. Például szokták mondani az orvosok, mi is visszahallottuk, hogy hát azért nem, mert trombózis veszélyt fokoz. Lehet, meg kell nézni a szakirodalmat, és az jön ki, hogy nem okoz trombózis veszélyt, tehát nincs több trombózis a plazmaterápiát kapott betegeknek, mint a többinek, és mi egyetlen egy trombózisos szövődményt nem találtunk eddig. Ez nem jelenti azt, hogy ez nem egy valós veszély, de azt mindenképpen mutatja, hogy ez egy elég kicsi kockázat.
De hogy kell mérlegelni ilyenkor egy kockázatot, amikor egy covidos beteg ott fekszik és romlik az állapota? A trombózis ehhez képest egy mekkora veszélynek tűnik?
Ez egy nagyon helyes kérdés, és mi is ezt tesszük föl, sőt a hozzátartozók is gyakran ezt teszik föl. Tehát attól, hogy valaki COVID beteg, attól még azért mérlegelni kell ezeket a kockázatokat.
Tehát úgy kell mérlegelni, hogy mibe lehet hamarabb belehalni, mert a trombózisba is bele lehet halni. Tehát egy laikus ezt valószínűleg így mérlegelné, hogy melyik távolítja el őt az adott pillanatában a biztos haláltól.
Pontosan, és ilyen szempontból ezért fontos, hogy legyenek adataink, tehát ezért kell ezeket a kutatásokat szabatosan, tehát a szakma szabályai szerint végigcsinálni, és hogyha valami hibára lelünk, azt publikálni, de hogyha már tudjuk, hogy mi a jó gyakorlat, azt is publikálni. Tehát ezért erőltetjük mi is, egyébként a Transzfúziológus Társasággal közösen tartott nemzetközi konferencián is ezt bemutattuk, hogy igen, kórházba kell adni plazmaterápiát, korán kell adni a tünetek kezelése után, de legalábbis a kórházba kerülés után, és nem nagyon érdemes azoknak beadni, akik már régóta lélegeztetőgépen vannak, mert azoknál már nem hat. Ott már esetleg rosszabb is lehet azzal, hogy valamilyen egyéb szövődményt okoz. De fordítva, aki éppen bekerült a kórházba, elég pocsékul van, sőt még romlik is az állapot, az gyorsan kapjon plazmát, mert akkor az kap egy új esélyt. Ennyire egyszerű, ezeket kellene alkalmazni, és akkor jobban állnak.
A kutatás viszont nem annyira egyszerű általában, mert ahhoz kell egy kutatásvezető, ahhoz kell egy engedély, ahhoz kell mindenféle protokoll, amit be kell tartani. Zajlanak ilyen kutatások ma Magyarországon? Amik hivatalos kutatások?
Természetesen több is van. Nyilván az egyiket mi vezetjük, aminek most már több ilyen leányága van. Újabb kutatásokat indultunk, most is be van adva kettő új etikai kérelmünk, tehát keressük ezeket. Ez a mi feladatunk. Tehát itt azt tudom mondani, hogy tudományos kutatónak ilyenkor el kell dobnia azt, amivel foglalkozik, és nem annyira sürgős, vagy lehet sürgős is, de most mondjuk fontosabb a COVID elleni védelem, és az erőforrásokat azt arra kell szánnunk, hogy ezekhez az adatokhoz minél hamarabb hozzáférjünk. Ugyanis az, hogy csak olvassuk a szakirodalmat, akkor először is lassabbak vagyunk, másodszorban nem biztos, hogy ránk is annyira érvényes. Tehát például sokszor beszélnek arról, hogy hűha, hát Magyarországon milyen magas a halálozás. Tehát Csehországban is magas, meg Szlovákiában is magas, meg Ausztriában is magas, nem tudjuk, hogy miért, valahogy nálunk magasabb a ennek a típusú betegségnek a halálozása, mint mondjuk a skandináv országokban, és nem föltétlenül azért, mert az egészségügyi rendszerünk jobb vagy rosszabb. Hát a TBC-nek, a tuberkulózusnak is nagyon magas volt Magyarországon, vagy itt a Kárpát-medencében a halálozása. Nálunk sokkal erősebb társadalmi bajt okozunk a tuberkulózus, de az abban az időben nálunk jelentősen rosszabb levegőminőségű Angliában. De hát nem tudjuk ezeknek az okát, vannak ilyen speciális körülmények, ezért is fontos az, hogy mi a saját adatainkat tudjuk.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Laca Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, a vérszérum terápiákat fejlesztő Ortoszéra Kft. Kutatásvezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.